Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a vasárnapon, és ahogy már az ének előtt is mondtam, legyen áldás közösségünkön, és az otthoni időtöltésben is. Mielőtt igét olvasok, szeretnék egy kis emlékeztetőt mondani. Arra jutottam, hogy ezt minden hónapban meg fogom tenni, hogy felidézzem azt az üzenetet, amit én egyfajta mottóként is szánok erre az évre. Az évelei egyik üzenetet szeretném ismételni, amikor Keresztelő János példáján azt láthattuk, azt vehettük, hogy útkészítővé kell válnunk. Készítsétek az Úr útját. És akkor nagyon sok mindenen gondolkodtunk, hogy ez mit is jelent. Megkeresni, elvinni az elveszettekhez az üzenetet, tőlük, velük együtt pedig megérkezni Krisztushoz. Így tudom összefoglalni. Egy kis gondolkodás vagy vizsgálódás is lehet az emlékeztetésben, hogy az elmúlt 6 hét hogyan valósította meg az útkészítő szerepet. Mennyire volt ez ott a tudatunkban, hogy igenis utat kell készítsünk ebben az évben, egyébként pedig mindig. Utat készíteni Krisztusnak, utat készíteni az elveszetteknek, hogy legyen találkozás, legyen megtérés, új élet és mennyei reménység. Legyen meg ez a törekvésünk, legyen meg ez az igyekezetünk a mindennapokban. Igénket most is Lukács evangéliumából olvassuk, évelején kezdődött ez a sorozat. Lukács evangéliumának 9. fejezetéből, a 23. verstől szól az ige, a 27. versig. Tehát Lukács 9, 23-tól olvassuk ma az igét, kérem, hogy fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Az említett helyen így olvasható a Szentírás. Azután így szólt mindnyájukhoz, tudniillik Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Bizony mondom néktek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hétről hétre megerősödök abban, hogy nagyszerű dolog közösségbe tartozni. Nagyszerű dolog konkrétan egy gyülekezethez tartozni, mert sok más közösségnek lehetünk részei, de ezek közül én úgy hiszem, hogy kiemelkedik a szentek közössége, a megváltottak közössége, a Krisztus teste, amihez tartozva sok áldást vehetünk. És ebben a közösségben nagyszerű dolog megélni a kölcsönös segítségnyújtást, engedelmeskedve a parancsnak, ami így szól, hogy egymás terhét hordozzátok. Ez persze úgymond meg kell adni magunkat, meg kell osztani a terhünket, engedni kell, hogy ebből valaki felvállaljon valamit, mellénk álljon, segítsen, tanácsoljon, biztasson, vagy éppen fizikailag is adjon nekünk. És ha mi kapunk ilyen információkat, felkérést, vagy tehermegosztást, akkor meg legyünk készek. Tehát nagyszerű dolog a közösség és benne a kölcsönös teherhordozás. De ma nem erről lesz szó. De szerettem volna szembeállítani, hogy abban a nagy lehetőségben, amit egy közösség rejt a kölcsönös támogatásban, van valami, illetve azzal szemben találhatunk valamit, amiben viszont egyedül maradunk. És nincs más lehetőség, mint az egyedüli döntés, haladás, céltudatos fejlődés. Miről van szó? Ez nem más, mint a Jézus követése. A Jézus utánindulás, a Jézus szolgálatában való helytállás. Tudom, lehet, hogy furcsa, hogy miért mondom, hogy ebben egyedül vagyunk, mert ebben is lehetünk biztatók és segítők, erősítsétek meg a lankadt térdeket és kezeket, van egy másik biztatás, de majd a mai ige megmutatja, és látjuk belőle, hogy Jézus Krisztus itt nem valami csoportos döntésre hív ma, hanem egy személyes döntésre. Ha valaki utánam akar jönni. És ezt nem fogja senki eldönteni helyettünk. Az utána való tanácsokat senki nem fogja helyettünk megvalósítani. Az önmegtagadást senki nem tudja helyettünk kivitelezni. A saját keresztünk felvételét és hordozását nem tudjuk másra testálni. Ez a mi szerepünk. Ebben teljesen egyedül vagyunk. Gondolkodjunk hát erről. Jézus Krisztus miután a tanítványaival szűk körben beszélgetett, és tudakolta tőlük, hogy mondjátok már meg, hogy minek, kinek mondanak engem az emberek, minek tartanak. Elmondták, némelyek prófétának, Jánosnak, és így tovább. Aztán megkérdezte tőlük is, hogy és ti, kinek tartottok engem. Válaszolt Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Azért mondom gyorsan, mert nem ez a lényeg, csak mégis, hogy az összefüggést lássuk. És akkor mondja Jézus ezek után, hogy igen, jól látott Péter, ezt nem test és vér jelentette ki neked, ez már az Isten lelke munkálta benned, de tudjátok meg, hogy ez a megváltó, ez az Isten fiú, akiről most vallást tett Péter, az maga előtt látja az elfogatást, a megvetést, a kigúnyolást, a elfogatást, a megkínzást, a megöletést, és hát a feltámadást is, most kicsit szabatosan idéztem, az előző versekben megtaláljuk ezt. Az ember fiára ez vár. És ezután mondja, mindenkihez odafordulva, ha valaki utánam akar jönni. Megmondom őszintén, hogy még így ezt az összefüggést soha nem érzékeltem ennyire komolyan, hogy miután Jézus, az úgymond csodált mester, először beszél arról, figyeljetek, az én küldetésem nem a tömeges vendéglátás, az én küldetésem nem a világszenzációvá váló halott támasztás, az én küldetésem nem a rengeteg beteg korlátlan meggyógyítása, nem, az én küldetésem a kereszt. Az én küldetésem a szenvedés. Értetek? Valaki akar jönni utánam? Valaki akar követni engem? Ha valaki még ezek után is akar, na akkor figyeljen, mert komoly tanácsaim vannak. Így lássuk ezt a mai üzenetet, így lássuk ma Jézusnak ezt a tanítását. Olyan ez, mint sok élethelyzet, amikor kínálnak nekünk valamit. És dönthetünk, hogy kell vagy nem kell. Ezt most Jézus szavaiban egy pici szócska rejti magában. Azt mondja, ha valaki utánam akar jönni. Az akkori hallgatóira sem mondja, hogy mindnyájan fogtok jönni, mindnyájan gyertek utánam. Megadja a lehetőséget, ha valaki utánam akar jönni. És ez most is így szól hozzánk, testvérek. Ha valaki komolyan veszi Jézus hívását, akkor most nagyon figyeljen, akkor most nagyon gondolja át a elhangzottakat. De nincs benne kötelezettség. Nincs benne semmi kényszer. Magunkban kell összerakni a dolgokat. Ugye mondtam, hogy sok hétköznapi helyzet is mutatja ezt. Kínálat és szükséglet találkozása. Ha valaki éppen olyan döntés előtt áll, amihez hitelt szeretne felvenni, előfordul ilyen, akkor kiknek, miknek az ajánlatát fogja böngészni? Hát a bankokét. Ha valaki hitelt akar felvenni, jöjjön a bankokhoz. Ha valaki autót akar vásárolni, ugye nem a pennibe járja körbe a polcokat, mert ott nincs. Akkor az autókereskedők kínálatát, vagy a szalonoknak a kínálatát fogja nézni. Ha valaki munkát keres, vagy azért, mert új munkakezdő, vagy azért, mert szeretne váltani, akkor az álláshirdetéseket fogja böngészni. Mindig azt kutatjuk, azon gondolkodunk, ami számunkra életszerű, fontos és aktuális. Jézus ezzel a kicsi szócskával, ha valaki utánam akar jönni, tulajdonképpen elgondolkodtad. Akarsz Jézus után menni? Akarom Jézust követni? akarok tanítványaként vele menni? Nagy kérdés, hogy mit érzünk most és mit gondolunk. Ez a meghívás most így 2022. februárjában nem csak a megtérés előtt állóknak szól. Én úgy hiszem, ez egy mindennapos kérdés lehet, mert nem csak a keresztfelvétele mindennapos, hanem a döntés is, hogy akarok-e ma Krisztus követője lenni. Ha úgy vagyunk már itt, mint akik elindultunk Krisztussal, elindultunk utána, akkor is fontos a kérdés, akarod tovább folytatni? Akarsz vele tovább menni? Akarsz még nagyobb odaadással követője lenni az Úrnak? Ha valaki pedig nem követi, akkor én örülök, ha már ebből az egy mondatból az születik, akarom. Akarom követni. És hát remélem, hogy senki nincs itt, akit közömbösen hagy most ez a kérdés. Reménységem ez. Volt egy merész gondolatom, hogy ezen a ponton azt fogom ajánlani, hogy akit nem érdekel a Krisztus követése, akit hidegen hagy Jézusnak ez a mondása, ha utánam akarsz jönni, akkor az álljon fel és menjen haza. De ezt csak elmondom, mint egy gondolat, mert arra jutottam, hogy nem küldök el senkit. Mert lehet, hogy most furcsán néz, vagy gondolkodik, de a végére talán felébred. Az akarás, a vágy, az igyekezet, na, akarok Jézus után menni. Úgyhogy nézzük végig a kínálatot. Hallgassuk végig Jézusnak a gondolatait, és lehet, hogy csak a végén fog igazán megerősödni a vágy. Tehát ha akar. Nem szeretjük sokszor ezt a kifejezést, hogy akarom. Főleg, ha valaki velünk szemben alkalmazza. Akarok, akarom. Ki szoktuk igazítani a gyerekeinket is, hogy talán inkább szeretnéd. Jézus nem beszél nagyon mellé, és nem szépíti a kérdést, mert tudja, hogy nagyon komoly. Nem valami felületes vágyódásról van szó, vágyakozás, talán jó lenne, na, gondolkodjunk róla. Ennyire súlyos. Akarjuk, vagy nem akarjuk a Krisztus követést? Van-e határozott döntésünk, és minden erőnket összegyűjtő igyekezetünk, vagy nincs? És egy picit tágabbra nyitom most a gondolkodást, testvérek, mert annyira fontos ez a hívő életbe, hogy mit akarunk. És a Krisztus követésnek számos apró kis részletében nyilvánul ez meg. Tényleg mit akarok? Akarom-e azt, amit Krisztus? Tudok-e vele azonosulni, és az ő akarata az én akaratommá válik? Miért fontos ez? Ha nincs nagyon erős akarat bennünk, könnyen eltéríthetők vagyunk. Ha csak olyan sodródásból vagyunk a követők között, ha csak valami felületes érzelem indított el bennünket, vagy ténylegesen csak valami körülmény ragadott meg, és ébresztett bennünk valami vágyakozást a nehézségekben, könnyen eltéríthetők leszünk. Ezért van szükség az akaratra. Jönnek az életben sajnos akadályok, problémák. Jézus számtalanszor beszélte erről a magvető példázatában is, a négy talaj közül három tulajdonképpen arról beszél, hogy az életben akadályok jönnek, problémák adódnak, és azok megfojthatják még az igét is, és nem adnak gyümölcsöt, nem eredményezik a termést. Akarni. Eszembe jutott erről egy nagyon-nagyon komoly leleplezés, amivel én már többször szembe találtam magam. És újra feltettem a kérdést, hogy bemerem-e vallani azt, bemerem-e ma is ismerni azt, hogy nagyon sok szituációban, amikor én azt mondom dolgokra, hogy én ezt most nem tudtam megcsinálni, akkor az esetek többségében amögött nem az van, hogy nem tudtam, hanem hogy nem akartam. Ilyen értelemben is nagyon fontos Jézusnak a felszólítása. Nem azt mondja, ha tudod követni, ha tudsz követni, ha akarsz. Tudom, ez nagyon fájdalmas és nagyon nehéz tényleg elmondani, hogy hát igazából nem az, hogy nem tudtam. Én valójában nem akartam. Ezt nagyon bonyolult felismerni egyébként. Én két szempontot szeretnék mondani, talán említettem már ezt korábban, de most így ekkora emlékeztetés által serkentem a hitet, hogy én miben értettem meg, miben tanultam meg, hogy most igazából nem akartam. Csak ilyen indok volt, hogy nem tudtam menni, vagy mikor van az, amikor ténylegesen nem tudtam, de nagyon akartam. Az egyik ilyen helyzet, ha valahol ott lehetnék, valamiben részt vehetnék, valamit én is kihasználhatnék, szolgálat, közösség, alkalom, konferencia, munka, valami a Krisztus ügyében, és egyébként jó, hogyha ilyen irányba szűkítjük ezeket. Tehát ha ezekre lenne lehetőségem, mert kaptam információt róla, volt meghívásom, volt egyeztetésem is, de aztán mégsem vagyok ott. Ha azzal egy időben, hogy mások szolgálnak, konferencián vannak, és így tovább, és én nem vagyok ott, és ez rosszul esik, és állandóan csak ott jár a fejem, nem tudok arra figyelni, ami hátráltatott a részvételben, akkor nagy valószínűséggel akartam. De tényleg nem tudtam. Viszont ha a távolmaradás alatt szinte eszembe se jut, hogy a többiek mit csinálnak, hol vannak, mi zajlik most, nincs semmi rossz érzés, hogy én ebből kimaradok, akkor ne legyünk képmutatók, akkor azt mondjuk ki, hogy nem akartam. Mert ha igazán akarunk valamit, és nem sikerül, az elszomorít bennünket, az fáj. És egy másik, ami nem csak érzésekről szól, hanem már egyfajta igyekezetről, ha valamiből tényleg kimaradok, mert nem tudtam ott lenni, bár nagyon akartam, mindig az jár a fejembe, hogy mikor lesz a következő. Mikor lesz az újabb alkalom? És nem szeretném, ha akkor megint közbe jönne valami. Ha így gondolkodunk előre, hogyha a mulasztás már a jövőbe ennyire irányítja a törekvésünket, akkor minden bizonnyal nem tudtunk. De az akarat megvan. Figyeljünk erre, amikor valamit elutasítunk, valamit elhárítunk magunktól azzal, hogy hát nem tudok menni. Akkor hogy a mögött mi van? Jézus azt kérdezi, vagy azt kéri, ha valaki utánam akar jönni. Vizsgáljuk meg, van-e akaratunk. És egy nagyon szép dolgot ismertem most fel, és szeretnék elmondani. Jézus ezzel a mondat részével a szabad életre hív. A szabadságot ajánlja fel. Dönts! És igazából itt kezdődik az élet szabadsága, amikor azt mondja, hogy akarlak követni. És nem másért, hanem egy személyes meggyőződésből, személyes vágyakozásból kiindulva. Nem azért kell követni Jézus, mert valaki ezt akarja. Fiataloknál mondjuk nem azért kell követni, mert a szülők azt akarják. Soha ne azért kövessen egy gyerek, kövesse Krisztust. Nem azért kell Krisztus követőjévé válni, mert már az életkor ez diktálja. Ugye a mi közösségünkben ez megvan. Ugye a tinédzser kor már, ugye az már a illendő bemerítkezésnek az időszaka, ugye? Én örülnék, ha soha senkit ne kellene tizenévesen azért bemeríteni, mert azt érezte, hogy van rajta egy nyomás, hogy kell. Nem. Nem azt kell akarni, hogy a szüleink meg a gyülekezetünk elégedett legyen velünk, nem arra kell az akaratnak megszületni, hogy én Krisztussal akarok élni. Itt a szabadság kezdete, ha valaki utánam akar jönni. Na de hova, még egy pár szót erről, végig ott volt bennem, hova hívsz Jézus, hova hívod a követőket, mire hívod el? És ez beláthatjuk, nem egyszerűen egy speciális időtöltés. Kövess engem, aztán mutatok neked különleges átéléseket. Nem. Jézus azt mondja, gyere velem a mennybe. mert én oda tartok. Onnan jöttem, és oda megyek. Ez számomra egy küldetés, egy feladat, egy szolgálat, amit értetek, vállalok, de a célom a menny. Ha valaki utánam akar jönni, ezt lássa a felszólításban, gyere velem az Atya dicsőségébe, az Isten országába. És természetesen meghívás az oda vezető útra is. És megint összekapcsolom, az ember fiát megvetik, elfogják, megkínozzák, megölik. Ha akarsz a mennybe menni, velem jöhetsz csak, de készülj fel. Mert az út nem lesz gyaloggalop, nem lesz egy könnyű séta. Kihívásokkal jár. Fel kell vállalnod a küldetést, a szolgálatot, a nehézségeket benne és a harcokat. A sokszor emlegetett példa eszünkbe jut, hogy Pál apostol, aki egy markáns követője lett Jézus Krisztusnak, és azt mondja, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Számára ez volt a Krisztus követés lényege az élete vége előtt. Harc, küzdelem, futás és a hitnek a megőrzése és megtartása. Hadd folytassam. Azt mondja Jézus, ha valaki jönni akar, tehát tagadja meg magát. Egy nagyon furcsa felszólítás ez. Önmegtagadás kell a Jézus követésében. Nagyon bonyolult lelki állapot ez az önmegtagadás. Igyekszem röviden mondani, inkább példákat említeni. Kain az egyik példa a Bibliában, akinek Isten ajánlotta az önmegtagadást. Ugye, amikor a szívében megszületett valami, egy rossz hallás, Isten megszólította, hogy miért haragszol a te szívedben, miért horgasztod le a fejedet, és, de pontosan is mondom, mert kimásoltam, miért gerjedtél haragra, miért horgasztod le a fejedet, hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyakozik, de te uralkodjál rajta. Káin életében a tagad meg önmagadat ebben a mondatban szólal meg. A segítő tájékoztatásban vágyódik rád a bűn. Meg persze Káin szívében is ott van már a vágyódás, a bűnös, gonosz dolog végrehajtására. És azt mondja Isten neki, hogy uralkodj rajta, de igazából önmagadon. Tagad meg magad. Ne akard legyőzni a testvéredet, ne akarja a testvéred fölé kerekedni, ne akar jobb áldozat bemutató lenni, ugye, mert ezen volt a probléma, hogy Ábel áldozata kedves volt, Káiné nem. Másik példa, a gazdag ifjú új szövetségi példa is hadd legyen. Jött Jézushoz, mester, jó mester, mit tegyek, hogy örök életem legyen? Hát tartsd meg a parancsolatokat. Mit ír a parancsolat? A tiltó részeket mondja, rendben, gyerekkoromtól. És akkor Jézus azt mondja, még egy fogyatkozás van benned. Tagad meg magad. Nem ezt olvassuk, de ez a lényege. Add el mindenedet, amit van, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj, kövess engem. Ugye, majdnem mint egy egyenletbe tudjuk illeszteni. Jézus azt mondja, valaki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Most az önmegtagadás és kereszthordozás helyett gazdag ifjúnál az van, hogy add el mindenedet, oszd szét, és gyere. Önmegtagadás, kereszthordozás számodra a vagyonodról való lemondás. Az, amiben láttad az életed értelmét, az életed alapját, az életed biztonságát, mondjál le róla, tagad meg. Kapcsolatokban is értelmezhető az önmegtagadás. Azt tudom, most testvérek, ezekkel a példákkal nem fogom széles körűen és 100%-osan lefedni ennek a lényegét, de hiszem, hogy a lélek tovább dolgozik, és majd a mindennapokban észreveszünk, hogy mikor szükséges ez az önmegtagadás, és hogy valósul meg. Római levélben taglalja azt Pál apostol, hogy a hitben különböző erősségűek vagyunk. Vannak erősebbek, gyengébbek, az erősebbek szabadabban élik meg a Krisztus követést, a gyengébbek nagyon óvatosak, nagyon elővigyázatosak, és kialakul az, hogy némelyik megeszi bátran a húst, bárhonnan is van, nem nézi, hogy az most bálványáldozati oltárról árult üzlet, áruló üzlet, vagy tényleg megfelelő, de van olyan, aki ettől tartózkodik, és azt mondja Pál apostol, ennek a hosszú okfejtésnek a végén Róma 14-ben, jó nem enni húst, és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtlen. Bátran megteszem, nincs benne semmi lelkiismeret furdalásom, de ott van éppen az a testvérem, akinek meg ez nehézséget okoz. Tagadd meg magad. Mondjál le róla érte. És nem ez volt Jézus önmegtagadásának a lényege? Mindenről lemondott, ami neki járt volna, értünk, a gyengékért, az erőtlenekért, az elesettekért, és ez ilyen kicsiben a mi életünkben is megvalósulhat. Összegezve, és így egy nagyobb tartalmat adva az egésznek, én úgy látom, testvérek, hogy az önmegtagadás egy olyan helyzet, és ez tényleg nagyon gyakran előfordul az életünkben, amikor azt, amit éppen szívesen tennénk, vállalnánk, azt háttérbe szorítjuk. Valamiért, valakiért. És tényleg Jézus ebben a példa. Igaz, hogy ő is kihasználta az éjszakai csendet, hogy külön vonult és magával törődött. De az élete nagy részében lemondással élt, és rendelkezésre állást valósított meg. Megint egy ilyen őszinte gondolatra segítés vagy felszólítás. Az a bizonyos nem tudom, nem akarom. Mögött néha azt is ki lehetne mondanunk őszintén, hogy nincs kedvem. Amikor a nincs kedvemen túl tudunk lépni, akkor megtagadjuk magunkat. Nem olyan régen Zsuzsa mondta, hogy felhoztunk a garázsból egy kisebb zsák diót, kaptuk, pucoljuk meg. Apa, segítesz diót törni? Ez volt az első reakció. És néhány másodperc múlva felálltam, és mentem. És olyan jó délutánunk volt, a diót törve. Nem csak azért, mert lett egy jó nagy tádió, hanem közben olyan jól beszélgettünk. De nagyon őszintén megmondom, a kérdésre az első reakcióm az volt, nincs kedvem, hagyjál. És hányszor születik ez meg Jézussal kapcsolatban? Nincs kedvem, nem érek rá, nem fontos, sokkal fontosabbat csinálok. Amikor ezeket le tudjuk tenni, akkor megtagadtuk magunkat. Kívánom ebben az eredményességet. És még Jézus példáival is hadd erősítsem. Nikodémus mikor ment hozzá beszélgetni? Éjszaka. Jézushoz lehetett éjszaka menni, nem azt mondta, hogy bocs, munkaidőn kívül vagyunk. Felkereshette Jézus. Hogy ült le Sikárvárosa mellett Jákob útjánál Samária területén Jézus Krisztus, amikor majd találkozott a samáriai asszonnyal? Az út terhétől elfáradva. Mondhatta volna Jézus bárkinek, aki érkezik a kúthoz, hogy ne haragudj, én most olyan kimerült vagyok, nekem nincs kedvem beszélgetni. Nem tette, pedig nagyon elfáradt volt. Akkor is megtagadta magát, amikor, én úgy hiszem, amikor nagyon sok helyre hívták. Vagy amikor éppen a népszerűségét fokozhatta volna, ha tovább gyógyít Kapernaumba, amikor Péter anyósát meggyógyítja. De az atyától meg azt kapta, hogy na most hagyjál itt minden beteget, és menj a környező városokba, mert azért küldtelek. Önmegtagadás. Megtagadta magát akkor is, amikor a farizeusok sok provokatív, csapdahelyzetet teremtő kérdést intéztek hozzá. Mondhatta volna azt az Úr Jézus, hogy kik vagytok ti? Vakok, képmutatók, néha megintette őket, de ezt nem úgy tette, hogy ilyen fölényes önkiemeléssel, hanem fogta és elkezdett a kérdésekkel alázatosan foglalkozni. Megtagadta magát, amikor a főpapok vádjait hallgatta, vagy amikor Pilátus előtt kihallgatáson volt. Semmit nem kért ki magának. Senkinek nem mondta, hogy tudjátok, tudod te Pilátus, kivel beszélsz? Némán hallgatott. Én úgy hiszem, hogy ez egy önmegtagadás. Megtagadta magát, amikor oda tartotta a karját a katonáknak, hogy megkötözzék. De akkor is, amikor azt mondta az atyának, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom. Talán ott a csendességben felé is elhangzott a mondat az atyától. Fiam, ha utánam akarsz jönni, ha a küldetésemben akarsz lenni, akkor most nehéz nap vár rád. És Jézus szívében meg az született meg, atyám, nem akarom. De tudom, hogy ez így nem jó. Meg kell tagadnom magam, és fel kell vennem a keresztem, hogy győzzünk együtt. És megérkeztünk a másik tanácshoz, vegye fel a keresztjét naponta. Elengedhetetlen evangéliumokban, ez előjön másképpen, nem felszólításként, hanem határozott állításként, azt mondja Jézus, aki fel nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Tehát azt is mondhatjuk, hogy ez a keresztfelvétel nem egy fakultatív kérdés, hanem elengedhetetlen. Ez a követésnek és a tanítványi létnek a lényege. Na de mi ez? Én nagyon sokszor gondolkodtam már ezen, és úgy látom, hogy sok félreértés van a köztudatban ezzel kapcsolatban. Az évek, évszázadok során alakulhatott ez ki, hogy a kereszt alatt, a felvendő kereszt alatt az élet terheit értjük. És amikor nehézségekkel küzdünk, egy betegségben harcolunk, valamilyen megpróbáltatást élünk át a munkahelyen, családi körülményekben lehetne sorolni, akkor azt mondjuk, hát ez az én keresztem. Azt nem kétlem és nem cáfolom, hogy ezek az élet nehéz dolgai, ez az élet nagy terhei, nagyon nagy küzdelmet igényelnek, és bizony összefügg a hittel is. Hitből erőt meríthetünk, akár a hitre eltántorító hatása is lehet, ez biztos. De ez hiszem, hogy nem az a kereszt, aminek a felvételére Jézus felszólított. Csak gondoljuk végig azt, testvérek, amikor Jézus Krisztus ott, az ókorban, a római birodalom, majdhogy nem kellős közepén, földrajzilag, mert a közigazgatási közepe az Rómában volt, azt mondja ez az ember, vedd fel a kereszted. Amikor meghallja ezt a szót, hogy kereszt, mire gondol minden ember? Betegségre, családi problémákra, gazdasági válságra, és így tovább? Nem. A kor legbrutálisabb kivégző eszközére. És nem jut más eszükbe. Kereszt. És ki tudja, hány embert láttak már keresztre feszítve. És azt mondja, hogy Jézus, menjünk utánad, és legyünk mi is mártírok. Igen. Tulajdonképpen igen. Vegye fel naponta a keresztjét, az nem azt jelenti, hogy menjen el az újabb kezelésre, vállalja az újabb tortúrát az orvosnál, az az élet adta és a bűn miatt eltorzult és elromlott körülmények, világ, földi világnak a következménye. A Jézus követésében más a kereszt, mindaz, amit érte, kér, hogy megtegyünk. Jézus esetében is neki mi volt a kereszt? A küldetés a lényege. A küldetés a csúcspontja, a szolgálatának tulajdonképpen a végső értelme. Ezért jött, hogy feláldozza magát. A megváltásnak az eszköze lett. Az emberiség megmentésének a kulcsa. Tudom merész ennyire behelyettesíteni magunkat, testvérek, de a Krisztus követésében a kereszt nálunk is valami olyasmit jelent, ami mások megmentésének az eszköze. Nem olyan szinten, mint Jézus kereszt halála, sokkal alacsonyabb szinten, de ehhez segítjük hozzá. Jézus számára a kereszt annak a összesűrűsödő lényege, hogy valami, amit nem magáért tesz. Testvérek, az életünkben a nap mint nap felvendő kereszt az, amit nem magunkért teszünk. Önkéntes, ingyenes, teljes odaszánásból vállalt munka, szolgálat. Ez a kereszt. Amihez lehet, hogy sokszor nincs kedvünk, önmegtagadás kell hozzá, nagyon nagy elhatározás, hogy akarom, ez a kereszt. Erre szólít fel bennünket Jézus Krisztus. A betegségekben vívott harcok, a gazdasági körülményekben vívott harcok, azok magunkért vívott harcok. Lehet, hogy mögöttünk van a család és a gyerekeink is, de mégiscsak a létezésünk, a tét. Testvérek, attól nem leszünk Krisztus tanítványai, mert hűségesen álljuk a betegség minden kínját. Attól igen, ha másokért vállalunk küzdelmeket. És azon gondolkodtam el, hogy azért nem akarom teljesen számúzni ezeket a nehéz élethelyzeteket, mint amiből lehet kereszthordozás is. Szívem szerint nagyon személyes lennék, de nem mondok inkább neveket, de ha valaki azért vállal szinte 24 órás szolgálatot, hogy valamelyik beteg családtagját segítse, és lehet, hogy még a munkahelyén is felmond és vállalja inkább a kisebb gondozási díjból való életet. Na úgy igen, úgy a betegség kereszt, nem a sajátja, a gondozáson keresztül, úgy kereszt. Ha valaki az idős családtagját hasonlóképpen gondozza, felvállalva azt a mindennapos harcot, vitát, főleg, hogyha a családtag nem hívő, na, az kereszt. Amikor lehet, hogy úgy kell reggel, na, ma vajon milyen napunk lesz? Akkor vedd fel aznap a keresztet. És még egy néhány élethelyzet. Olyanok, amik azt mutatják, hogy a kereszt éppen azért van, testvérek, mert Krisztust követjük. Ha kiközösítenek azért, mert nem vagy, mert hívő vagy, na ez a kereszted. Ha csúfolnak azért, mert minden vasárnap imaházba mész, ez a kereszted. Ha bolondnak mondanak azért, mert a jövedelmet 10%-át, meg még ki tudja azon felül mennyit, te odaadsz az egyháznak, akkor ez a kereszted. Ha kinevetnek és lenézően viselkednek veled azért, mert megálltál egy hajléktalannal 10 percet beszélgetni, és megkérdezik, normális vagy? Áldod azt a százas, aztán menjél. Akkor ez a kereszted. Ha kihasználnak azért, mert egy jószívű embert ismernek meg, Krisztusban jószívű embert, és tényleg ez a kihasználás már-már mértéktelenné válik, na ez a kereszted. Ha a szorgalmas munkádra igényt tartanak, de egyébként a véleményedet meg soha nem kérdezik meg, és ez neked fáj, ez neked kín, akkor ez a kereszted. Ha valakire hetente több órát kell szánnod, mert útkészítő vagy, és meg kell hallgatnod, és már megint ugyanazt panaszolja, már megint meg kell ismételned a tanácsaidat, már őszintén a szívedben azt érzed, hogy hát semmi nem történt egy hét alatt, akkor ez a kereszted. Mert valakit segítesz Krisztushoz. És lehetne sorolni az élethelyzetet. Azt mondja Jézus, én ezt hiszem, ezt vegyük fel. Ez nem lehet másé. Az önmagunk megtagadása, ma a kereszt felvétele személyes speciális ügy. És ez tényleg kéz a kézben jár, egymást segítik, egymást erősítik. De csak így nyerünk, testvérek. Akarjuk, megtagadjuk magunkat, és felveszjük a keresztet. Ezért van ez a folytatás egyfajta magyarázatként utána. Aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti. Az önmegtagadással és a kereszthordozással látszólag veszítünk. Veszítünk időt, veszítünk ráfordítást arra, ami a mi igényeinket szolgálná. És lehet, hogy épp néha azért utasítjuk-e, mert nem érek rá, nincs időm, fontos, elengedhetetlen, ez most kell az előrehaladáshoz, megnyerjük. De közben mi történik? Veszítünk. Akkor, amikor fel tudunk állni az éppen kényelmes, kellemes, számomra fontos tevékenységtől, és elmegyek diót törni, bugyut a példa, akkor azt nem tudom éppen csinálni, amit nagyon akarok. De megvalósul valami, amivel mást építek. Akarunk-e nyerni, testvérek? Akarunk-e mindent nyerni? Azt mondja az ige, Krisztusban minden a tiétek. De ez nem egy automatizmus. Ehhez kell ez. Önmegtagadás, keresztfelvétel és követés. És én ezt kívánom ma, hogy legyen ilyen nyereség tudatunk, nem földi és e világi múlandó, hanem mennyei. Mindent nyerni akarok Krisztusban. Fel kell őt vállalni. Ezek az utolsó példák erre is irányultak, amikor Jézus azt mondja, valaki szégyell engem. Testvérek, a kereszt sokszor olyan, ami egy gyors döntéssel letehető. Jó, nem megyek többet, csak hogy ne csúfoljanak. Nem megyek többet vasárnapi imaházban. Meg fog szűnni a csúfolás? Meg, és bátran mehetek velük focizni. Szégyell engem valaki, akkor majd én is szégyelni fogom. És a többi példát is így végig lehetne vezetni. Mi a cél az életben? Ott van-e mindenek felett, testvérek, és minden nap megújulóan, hogy Atyám, hozzád vágyom. A mennyet akarom. Az örök életet kívánom. Ez nagyon fontos, mert ez fog segíteni, hogy a követést is akarjuk, az önmegtagadást is gyakoroljuk, és a keresztet is felvegyük. Ámen.